Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt közgyűlés! Ebben az előadásban elsősorban a nyelv fogalmát fogom a köznapitól eltérő jelentéssel használni, mert nyelven ez az előadás elsődlegesen nem azt az eszközt érti, amelyet a mindennapi kommunikáció használ, de nem is olyan nyelvet, amilyennel például a matematika próbálja számítás révén kezelhetővé tenni a létezők univerzumát. Ennyiben a nyelv itt mindenekelőtt olyan össztörténés, amely, idézem az egyik 20. századi német filozófust, Gadamer, tehát olyan össztörténés, amely nem mint grammatika, és nem is mint szótár, hanem mint a hagyományban mondottak megszólalása lép működésbe, eddig az idézet. Hagyományban mondottként azt kell itt valószínűsítenünk, hogy olyanféle beszéd, az a beszéd, amely olyasmit közöl, amely a nyelv mi előttünk gondolni tudott. Az ígyétett nyelv természetesen már csak azért is mindig elsajátítás és értelmezés, mert egyedül a nyelv teszi lehetővé, hogy egyáltalán önmagunkra ismerjünk. A nyelvi szó tehát nem jel, legalábbis ebben az előadásban nem így értem, nem jel, ami által valami más létezőt akarunk láthatóvá tenni. A szóban maga a dolog jut szóhoz, a nyelv nem a jeleknek, hanem a logosznak a nyelve. A hagyományt sem a tőlünk elválasztott szótlan vagy néma múltnak tekintem itt, hanem olyan tartománynak, amelyet a jelen mindig úgy tesz jelen valóvá, mint az eseményeket az ő saját folytatódásuk. De az a így értett hagyományban és nyelviségben éppen az a közös, mert nyelvről beszéltem most hagyományról, a kettő között, kettő nyelv és a hagyomány között, ha így értjük, elsősorban az a közös, hogy megelőzhetetlenek a számunkra. Vagyis mindkettőhöz inkább hozzá vagy bele tartozunk, mint sem szabadon rendelkeznénk velük. Tehát ennyiben például a dicső és a szégyen teljes múlt éppen úgy a sajátunk, mint az agglutináció vagy a tárgyas ragozás, mert nem áll módunkban válogatni közöttük. Legszorosabbra mégis az fűzi a nyelv és a történelem viszonyát, hogy a múltat, a nevezetes herderi értelemben csak az emberi nyelv képes összekötni a jövővel. De az, hogy a múlt vagy a történelem nem vak bekövetkezések halmaza, az csak azért lehetséges, mert történelmi tapasztalat csak nyelven lehetséges. Vagy a történelem tapasztalata csak a nyelven lehetséges. És végül irodalmon sem ábrázolást, reprezentációt, vagy utánzást, vagy mimezist, vagy visszatükrözést értek, hanem a maga tárgyát beszélve teremtő nyelvnek a művészetét, tehát nyelvművészetet, mégpedig abban a kivételes értelemben, ahogyan Zseniu Coșeliu, nagy román nyelvész fogalmazta a 70-es években, hogy az egyedül az irodalom képes arra, hogy előállítsa és megjelenítse a nyelv funkció teljességét. Ami másfelől azt jelenti, hogy egyetlen nyelv sem képes többre, mint amennyire az irodalma képessé tette. Ami a nyelvhez való viszony artikulációját illeti most már, a 20. századi magyar irodalom e tekintetben nemzetközi összehasonlításban nem szegényes, vagy nem mondható szegényesnek. Úgy is mondhatnánk, irodalmunk nyelvi tudata nem marad el a korszak új gondolkodás történeti tapasztalatai mögött. Közülük itt mindössze egyetlen lényegi felismerésre emlékeztetnék, amikor Heidegger azt mondja, idézem, a kő világ nélküli, az állat szegényes világú, Weltarm, az ember pedig világképző, Weltbildend, eddig az idézet, akkor itt nem egyébről beszél, noha X-kül óta ez a kérdés bonyolultabbá lett, de itt nem egyébről beszél, mint a nyelvnek az élethez, mint Zoe vagy Biosz, tehát az élethez Zoéként vagy Bioszként értett élethez viszonyított új meghatározásáról. Ugye világot e szerint csak az képes alkotni, világa csak annak lehet egyáltalán, akinek nyelve van. És így a magyar modernség rokon felismeréseit Kosztolányitól, József Attilán át, Szabó Lőrincig elsősorban az magyarázza, hogy a nyelviség vagy a nyelv jelentősége tekintetében már a klasszikus nagy magyar irodalom is olyan hagyományt adott tovább, amely a nyelviséget, ahogy Széchenyi is értette, feltétlen értékfogalomnak tekintette, és így kötötte össze a nyelvet a nemzeti irodalom jövőjével. Hogy mennyire nem a nemzeti bezárkózásnak volt mindez a jelzése, mert ezt a vádot gyakran halljuk, nem a nemzeti bezárkózásnak volt mindez a jelzése, éppen azt támaszthatja alá, hogy a nyelv és az anyanyelv azonosságának gondolatát a nyugat köréből később majd éppen az a Kosztolányi hangoztatta, akit talán a legnemzetközibb vagy legeurópaibb magyar íróként tart számon az irodalom történet. Idézem most Kosztolányit. Idegen nyelvet lehet nagyon jól tudni, de jól soha. Ez 22-ben írja. Mert csak az anyanyelvem az igazi, a komoly nyelv. Eddig az idézet. Az, hogy a nemzeti válás korában a magyar irodalom Vörösmarty Petőfi majd aranyműveiben a nyelvi alkotásnak legalább három nagy mintáját teljesítette ki, ez nem csak azt eredményezte, hogy a századfordulóra a nyelvész Simonyi Zsigmond épp úgy az irodalmi nyelv teljesítményével hozta összefüggésbe a nemzeti művelődés kibontakozását, mint az egy nemzedékkel fiatalabb Horváth János is. Utóbbinál, tehát Horváth Jánosnál a népnyelvi örökség a magas irodalmi nyelvteremtés nélkülözhetetlen forrása. Ilyenként épül be a nemzeti művelődésnek abba az eredeti alakzatába, eredetin azt értem, hogy nem hasonló más nemzetekéhez, eredeti alakzatába, amely a 19. század utolsó harmadára a művészeti ízlés és az irodalmi tudat megalapozta magyar klasszicizmusban testesül meg. Ez az irodalmon túlmutató folyamat, kultúra formáló folyamat, a nyelvi világalkotás és a sors közösségi tudat szintéziseként teljesedik ki Arany János művészetében. Nincs nagyobb név irodalmunkban az övénél, írja Horváth János már 1908-ban. Tehát nincs nagyobb név irodalmunkban az övénél, nincs ága az irodalmi fejlődésnek, mely nem ő benne érni el tökéletessége legfelső fokát. Nincs út, amely nem ő hozzávezetne, ezt később Szerbontal ugyanígy mondja. Gyökeres magyar nyelv, minden ízében eredeti magyar tartalom, legvilágosabb művészi tudat, tökéletes összhanggal egyesülnek a műveiben. Ő az irodalmi fejlődés összefoglalója, ő a legnagyobb magyar klasszikus, eddig Horváth János mondatai. Az persze nem egészen véletlen, hogy a nyugat idején éppen az a Kosztolányi emlékeztet a nemzeti nyelv irodalmi eredetére, akinél a nyelvbe vetett bizalom és a nyelv kritikai attitűd egyidejűleg, ennek kettősége ellentétben több bécsi klasszikussal, mint Fritz Mautner vagy Karl Kraus, soha nem vezetett a nyelv teljesítő képességének a megkérdőjelezéséhez. Annak tapasztalata ugyanis, hogy a nyelv egyszerre híd és korlát is. Kosztolányinál azért nem szilárdult naív ambivalenciákba, mert nálunk átfogó érvénnyel ő látta át az eszközjellegű kartéziánus nyelvhasználat elégtelenségét. Az igaz ugyan, hogy Babics is hallottuk, idézze a művész úr, hogy Babics is aranyörökségét tekintette mérvadónak, de sokkal inkább egy műveltség uralt a nyelv artisztikus eszményétől vezettetve, mintsem a nyelvhez való eredendő hozzátartozás megelőzhetetlenségének tudatában. Itt a tárgyunk szempontjából annak van jelentősége, hogy Kosztolányinál arany egészen más nyelvszemlélet alapján nyeri el ugyanazt az állócsillagszerű pozíciót, mint Horváth Jánosnál. Ahogy Kosztolányi 1930-ban írja, nyelvünkkel Arany János csodát művelt, sőt, idézem most megint szó szerint Kosztolányiról, ezt mondja, ő maga a magyar nyelv. ennek a nevezetes hiperbolának, mert ez egy retorikai formula, ennek a nevezetes hiperbolának érthetően már a nem eszközként értett nyelviség olyan felértékelése áll a hátterében, amely szerint, idézem ismét Kosztolányit, az a tény, hogy az anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkodom, írok, életem legnagyobb eseménye, amelyhez nincsen fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge, mélyen bennem van, a vérem csöpjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtékén. Na, ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Feltűnő, hogy Kosztolányi itt a nyelvit a biológiai mibenléttel tekinti egyenértékűnek, sőt, némely mozanatában még fölé is helyezi annak. A magyar irodalmi modernségen belül Kosztolányi ezzel olyan irodalom értést és olyan irodalmi tudatot alapozott meg, amelynek jelentőségét a rákövetkező korszak sem mérte föl a maga jelentőségében, vagy a valódi jelentőségében. Kodály például bizonyára nem ok nélkül emlékeztetett már 1945-ben az irodalom alkotásnak arra nagyon ritkán, tényleg nagyon ritkán emlegetett föltételére is, hogy élő irodalom soha nem feledkezhet meg a legrégibb írásbeliséghez való természetes hozzátartozásáról. Idézem most Kodályt 45-ből. Mikor látják be íróink, hogy teljes fegyverzetű magyar író csak rendszeres kódex olvasó lehet? Az volt Arany János, az volt Móricz Zsigmond, többé-kevésbé. De még Adi és Kosztolányi is tudta, folytatja Kodály, hogy a régiek buzgó tanulmányozása nélkül magyar író nem áll meg a lábán. Eddig az idézet. Kodály nem véletlenül Aranyt említi itt elsőként, ugye ő az volt Arany János, mert a fenti intelmet pontosan annak az Aranynak a szellemében fogalmazta, aki a kezdő verselőket, a mindenkori kezdő verselőket, az új költőket óvta a múlt és az irodalmi régiség, például Pázmány vagy Zrínyi alábecsülésétől, akit már nem értenek a középiskolások. Tehát én Aranyt idézem most. Azon boldogkor ez, a pályakezdő, azon boldogkor ez, mely midőn utánoz, magát teremtőnek hiszi. Utánoz csak, de teremtőnek hiszi magát. Mely ön gyarló kísérleteit remek művekkel teszi párhuzamba, és nem nagy véleménnyel van az avult régiség iránt, ha bár az jeles mű, ha bár ő maga legkitűnőbb tehetség legyen is, sőt éppen ez utóbbi, az önerejét érző szellem az, amely legkevésbé hajol meg a múlt tekintélye előtt, a korlátolt ész egykedvű butasága ez, amely a mester szavára esküszik itt is, mint mindenütt fölszínen maradva. Az 1920-as évekre persze már nem volt közmegegyezés a népnyelvi eredeztetésű szintézis gondolata körül. Igen jellemző, hogy Tinemann Tivadar, ugye a új magyar irodalomtudomány megteremtője, kifejezetten elutasította azt, amiről Horváth János beszélt, tehát elutasította a költői nyelv, naív köznyelvből való származtatásának gondolatát. Röviden idézek csak a visszaemlékezéseiből, amikor már elhagyta Magyarországot. Azt írja Tinemann, hogy az Arany János által halhatatlanná tett Bence szolga, idézi most Aranyt, körmével bocskorára kereszteket írva nem termelt magyar irodalmat. Mindez azonban eddig az idézett Tinemanntól. Mindez azonban nem jelentette azt, hogy a nyelvi veszélyeztetettség pillanataiban Máraitól Sütő Andrásig, hogy két ne egyforma poétikájú szerzőt említsek, bárhol kérdésessé vált volna az Arany Jánosra tekintő nyelvi orientáció töretlensége. Idézem, téli estéken így a Sütő András Arany toldíja tartott ébren, azzal a döbbenettel, mint amikor a szilvafáról a hátamra esve a szavamat veszítettem. Nem ismerjük a nyelvünket. Ezt Aranyból tudatosította eddig az idézet. Most a nyelvi tapasztalatnak erre az örökségére, persze a közben jövő hagyománytörés miatt, 1945-48, emiatt a hagyománytörés miatt nem egyformán támaszkodhatott a 47 előtti, illetve majd az 1980 utáni évtizedek irodalma. A köztes irodalmat nem nagyon emlegetném, mert nem nagyon van rajta mit emlegetni. 47-től fogva ugyanis olyan esztétikai doktrinát erőltettek rá a magyar irodalomra, amely a nyelvi megalkotottságot mindössze stiláris eszközévé fokozta le a valóságábrázolásnak. A tankönyveinkben máig ott van tartalom és művészi eszközök. Így tanítanak, még máig. Pedig már régen volt rendszerváltás. Ami azután oda vezetett, hogy az irodalom a puszta szociális hasznosságra és a képviseleti beszéd formáira korlátozódott. Tehát ma is sokan úgy gondolják, hogy a költő az valaki más helyet beszél, másnak ad hangot. Ennek a doktrínának azonban nem az volt a legkárosabb következménye, hogy az irodalmi megnyilatkozásnak csupán néhány mimetikus vagy reprezentációs formáját engedte szóhoz jutni, társadalomábrázolás, társadalomkritika, utópizmus, jövőkép, ugye bolsevizmus, kommunizmus építő regények, gondoljon a Gladkov cementjére, de írtak a magyar írók is eleget ilyen. Sokkal inkább az volt itt kártékony, hogy a nyelvművészeti potenciál elnémításán keresztül éppen annak megnyilvánítását tette lehetetlenné ez a kultúrpolitika, ami nyelviként, mindig nyelviként tartozik hozzá a szabad humán miben léthez. Mit? Azt veszélyeztette tehát, amiről a Földben így ír az emigrációba kényszerült Márai Sándor. Idézem Márai, hát ezeket sokkal később lehetett olvasni Magyarországon, mint amikor kellett volna. Engem fiatalon és aztán deres fejjel két világháború után igazán alkatian, szőröstül, bőröstül, soha nem érdekelt semmi más, csak a magyar nyelv. Azt mondhatta volna akár Kosztolányi is. És annak legfelső fokú teljessége a magyar irodalom. A bevezetőben Koseriút idéztem, a román nyelvészt, aki azt mondta, hogy a nyelv funkció teljessége csak az irodalom által lehetséges. Márai szerintem ezt jóval Koserió előtt mond valami hasonlót. Egy nyelv, amelyet embermilliárdok között 10 millió ember ért, senki más. Egy irodalom bezárva ebbe a nyelvbe, amely soha nem tudott igazi valóságában szólani a világhoz. És ez a nyelv mégis, ez az irodalom nekem, írja Márai, a teljes értékű életet jelentette. Mert csak ezen a nyelven tudom elmondani, amit mondani akarok. És csak ezen a nyelven tudom elhallgatni, amiről hallgatni akarok. Mert csak akkor és addig vagyok én, amíg magyarul tudom megfogalmazni, amit gondolok. Például 1947. február 10-én éjjel a felismerést, hogy számomra nincs más haza, csak a magyar nyelv. A humán tartalom nyelviségének kitörlése, ugye ezek az évtizedek, a kulturális térben egyszerre erősítette a nyelv uralhatóságának téveszméjét, tehát azt a téveszmét, hogy a nyelv a kezünkben van, ahogy Sztálin mondta, hogy a földkerekség egyhatóda rángatózik a markomba, és nyomta el a nyelvhez való hozzátartozás tudatát. Ez a művi korlátozás értelemszerűen nagyon visszavetette a magyar irodalmat, amelynek 1950 és 84-85-86 közötti nagy átlag termése emiatt a 90-es évekre lényegében pillanatok alatt hullott ki az emlékezetből. A nyelv 80-as évekbeli fölértékelődése közvetlenül, természetesen nem annak az aranynak a népnyelvi örökségét hívta elő, aki, és ezt se felejtsük el, végsősorban Baudelaire-nek volt a kortársa, már csak azért sem, mert ez a fordulat egyszerre táplálkozott Vörös Sándor versbeszédéből hallottuk, versbeszédének regisztergazdagságából és Kosztolányi nyelvi relativizmusából, illetve azokból a világirodalmi hatásokból a 80-as években, amelyeket annak idén posztmodern jelzővel illetett az irodalom kritika. Bárhogyan volt is, ez a folyamat az ezredfordulóra éppen a nyelvi fordulat, nem a tematikai fordulat miatt, hogy másról írtak az írók, éppen a nyelvi fordulat révén leplezte le az ábrázolás esztétikák premisszáiba ragadt pártállami irodalom aberrációját. Az irodalmi rendszerváltozást egyebek mellett ezért nem lehetett egyidejű a politikaival, mert a nyelvi az lassabban megy végbe. Abban a fordulatban tehát, amelyet egy idő óta Eszterházy szállóigével, szillepszisével szokás szemléltetni, hogy mi ez a szillepszis, idézem, hogy megnyugtatóbb, ha bizony az író nem népben, nemzetben gondolkodik, hanem alanyban és állítmányban. Tehát amióta ez a szillepszis érvényben van, és ez szokás ezt szemléltetni, ezt a fordulatot, ez a fordulat itt különleges része volt a fordulatban annak a felismerésnek, hogy a végső és a lényegi humán identitás mindig nyelvi eredetű, és nem szociális, vagy nem biológiai, ahogy Kosztolányi mondta, hogy fontosabb annál is, hogy magas vagyok, alacsony, erős vagy, gyönge. Különösen onnan tekintve van ez így, hogy az irodalom csak a mérhetetlen történelmi messzeségből érkező szó elsőbségének tudatában lehetséges. Most engedjük, hogy nem magyar szerzőt idézek, hanem Gottfried Bent, a 20. századi német irodalom egyik klasszikusát, a Worte, Substantive, Jahrtausende entfallen ihrem Flug, tehát szavak, főneve. Az évezredek hullnak ki a röptükből, vagy a szárnyaik alól. Ez nem egyszerű metaforák csak. Hogy csak így lehetséges irodalom, ha mérhetetlen messziségből jönnek a szavak, amelyek gondoltak valamit már előttünk is. Olvasom, írja Eszterházy 1991-ben, hát ebben a fordulati időszakban, hogy ez a mostani próza szakított volna hagyománnyal. Itt kritika erről beszélt. De hagyománnyal nem lehet szakítani. Hát honnan szakítani? Hogy mikor abból és abban él az ember, hagyományban, igaz, hogy írószerepek lettek megtagadva, ez igaz. És hát az is igaz, hogy másképpen vagyok ebben a hagyományban. De hát ez a dolgok rendje, így nő az irodalom. Arany János is fölforgatta Csokonai elképzeléseit. Erről kevés szó esik. És záradékul folytatom egy másik szövegét Eszterházynak, ahol a következőt mondja, éppen az a dolgom tehát, hogy magam is megpróbáljam megteremteni más magyar írókkal együtt ennek a nyelvnek a mindenkori legteljesebb állapotát. Hát egint ugyanazt mondja, ugye? A legteljesebb, funkcióteljesség. Amit Márai, amit elején idéztem Kossuth Rajától, hogy megteremtsek ennek a nyelvnek a legteljesebb állapotát. Azért kell az írónak írnia, és nem azért, hogy ábrázoljon, vagy utópiákat gyártson, vagy szórakoztasson, azért kell az írónak írnia, hogy az őrá tartozó mondatok kivirágozzanak, hogy elérjék a saját legjobb színvonalukat. Jó mondatokat kell életre segíteni. Tehát valójában igazából csak arról a polgári erényről van szó, hogy az író ember elvégzi a dolgát. Eddig az idéze. Tehát az a fontos citátum, az a fontos fordulat, amit itt kiemelt, a legteljesebb állapotát a nyelvnek, pontosan úgy, ahogy a nagy román nyelvész mondta, mert pontosan tudta, és ez ránk is vonatkozik, hogy a tudományt igazából mindig csak az anyanyelv gazdagsága képes gondolkodtatni. Köszönöm a figyelmet.